kiállításunk fő célja, hogy egy olyan folyamatnak az egyes állomásait mutassa be, amelyik tulajdonképpen mindmáig meghatározza az emberiség teljességének a létformáját, és ez nem más, mint az élelemtermelésnek a megjelenése, a mezőgazdaság kialakulása, illetve az első hosszabb ideig egy helyben lakott települések, falvak megjelenése. A kiállításhoz a szakmai hátteret azok a leletek biztosítják, amik az elmúlt évtizedekben kerültek elő, elsősorban a nagy felületű autópályaépítéseket megelőző feltárások során. Nagyszámú és jelentős ilyenkorú település került elő, mint Somogy, mint Tolna, mint Baranya megye területén, és hát ezekből a lelőhelyekből válogat ez a kiállítás. Nem csak tárgyakat, hanem a kutatásnak egyéb eredményeit, ásatási alaprajzokat, rekonstrukciós rajzokat is láthatnak itt a látogatók. A folyamatnak az időbelisége nagyjából úgy ragadható meg, hogy az utolsó vadászgyűjtögető népeknek a hagyatékát, amelyek szintén itt a kiállításban, bár kisebb számban, de felelhetők, ezeket nagyjából a Krisztus előtti 9., 8., 7. évezredre keltezhetjük, és őket követi a 6. évezrednek a fordulóján az úgynevezett újkőkori kultúráknak, újkőkori népeknek a megjelenése. És hát itt hatalmas technológiai innovációkkal találkozhatunk. Nem csak az a lényeg, hogy a falvaik egy helyben maradtak és állandó épületeket létesítettek rajtuk, hanem olyan újfajta tárgytípusok is megjelentek, mint például az égetett agyagtárgyak, kerámia edények, illetve kerámia szobrok. Hát ezekből egy viszonylag nagy kollekció látható itt a kiállításnak a területén.
Említette az épületeket, hogyan kell elképzelni, gondolom, míg itt a házforma az inkább egy ilyen sátorra hasonlíthatott, vagy miből építkeztek?
Ami azt illeti, a utolsó vadászgyűjtögető népek körében még valóban ilyen sátorszerű kisméretű kerekkunyhókat találunk, de az újkőkori életformához már egy egészen más, sokkal komolyabb épülettípus is társítható. Ezek úgynevezett oszlopszerkezetes felmenő falu házak. Tulajdonképpen a méreteik nem nagyon maradnak el a mai épületekétől, tehát adott pillanatban akár több száz négyzetméteres alapterületűek is lehetnek. Általában oszlopszerkezetűek és agyagfaluak, és hát ezeknek a házaknak a szöröpszerkezetét, illetve a faltapasztásoknak a leégett, megszáradt darabjait találjuk meg rendre az ásatásokon.
Az állatokat hol tartották, ők is esetleg ebben a házban, vagy elkerítettem?
Erre tulajdonképpen közvetlen adatunk nagyon kevés van, de bizonyos helyeken azért olyan karám árok, rendszer maradványok is előkerültek, amik arra utalnak, hogy lehettek már karámjaik. A házak belterületén nem nagyon vannak adatok arról, hogy állatokat tartottak volna, bár ez természetesen a későbbi korszakoknak a párhuzamai alapján nem zárható ki. Egyébként a korai háziasításnak az alanyai, tehát az első házi állataik, azok a juh és kecskefélék voltak, illetve emellett a Kárpát-medencei lelőhelyeken megtalálható a szarvasmarha, illetve a helyi szinten is háziasított sertés. Természetesen a kutya, mint a legelső ember közelében élő állat, a kutya maradványai szintén megtalálhatók ezeken a településeken.
A földművelésnek milyen eszközei voltak, és milyen növényeket termesztettek?
Növényi maradványok viszonylag ritkán és csak kivételes esetben maradnak fenn a mi éghajlatunkon. Minden esetre azért gabona magvak, illetve bizonyos hüvelyesek, például lencsének a magvai megtalálhatók ezeken a lelőhelyeken, de sokkal gyakoribb az az eset, amikor az agyagba véletlenül belekerült, vagy szándékosan belegyúrt olyan növényi maradványokból lehet rekonstruálni az egykori termesztett növényeket, amelyek mint egy lenyomat formájában maradnak meg. De a korai földművelésre nem csak ezek a leletek utalnak, hanem bizonyos eszköztípusok is. Ilyenek például az aratáshoz használt pattintott kőeszközök, amelyeknek az élén, ezek ilyen kőpengéket kell elképzelni, ezeknek az élén olyan kopásnyomok láthatók, amelyek kifejezetten a gabonafélék aratásakor képződnek.
Családokban éltek ezek az emberek, vagy nagyobb csoportokban? Erről mi derült ki?
Mindenképpen kisebb vagy közepes méretű családi egységeket kell feltételeznünk az egyes épületekkel kapcsolatban. Tehát itt olyan méretű épületek vannak, ahol a legkisebbekben is egy 4-5-6 fős család kényelmesen elfér, és hát vannak ezen kívül egészen nagy méretű, hosszú épületek, ahol akár nagyobb embercsoportoknak a helyben lakása is feltételezhető. És hát azt is több helyen látjuk, hogy a halottak eltemetése természetesen ebben az időszakban már általános volt, és egy idő után aztán kialakultak olyan helyek, ahol mint egy ilyen kisméretű, kis sírcsoportonkénti temetőként kell elképzelni ezeknek a halottaknak az egymáshoz való viszonyát, tehát itt is feltételezhető, hogy esetleg egy-egy családméretű közösségnek a temetkező helyi lehettek, de ezek mindig a település területén, a házak között, vagy a településnek az éppen felhagyott részén helyezkednek el ebben a korszakban még.
Hogyan temetkeztek, mennyire mélyre, vagy milyen ritusok szerint?
Általában azt látjuk, hogy a településen használt objektumoknak a betöltésébe helyezték el a halottakat, legalábbis ebben az időszakban még. A temetkezésekre általában az jellemző, hogy csontvázakat találunk, vagyis nem égették a halottaikat, illetve csak bizonyos közösségekben volt jellemző a szokás, és egy nagyon jellegzetes testtartásban helyezték őket a földben. Ez az úgynevezett zsugorított pozitúra, tehát hogy oldalra fektetik a halottat, és fölhúzzák a kezét, lábát. Egyes vélekedések szerint ez a magzati póznak, mint egyfajta szimbolikájának tekinthető a temetkezési rítusban.
Milyen ruhákat hordtak? Mennyire volt cizellált az öltözőjük?
A ruházatukról közvetlen adat elég kevés van, hiszen a szerves anyag maradványok megmaradási esélye a Kárpát-medencei éghajlati körülmények között eléggé csekély, de szerencsére olyan anyagokból készült ékszereket vagy viseleti kellékeket is viseltek, amelyek fennmaradnak a talajban. Leggyakrabban tengeri kagylóból, tehát egy importált nyersanyagból készült ékszereket találunk, öveket, nyakláncokat, karpereceket, amelyek hát minden bizonnyal egy színpompás ruházatnak a kiegészítői lehettek. És hát ezen a kiállításon néhány egyéb anyagból készült ékszer is látható, ilyen például az átfúrt szarvas szemfogból fűzött csüngőknek a sora bizonyos sírokban.
Tehát ilyen távoli tájakról, a tengerből származó ékszerek is megjelentek itt a Kárpát-medencében.
Igen, ezeknek a tengeri kagyló ékszereknek, az úgynevezett spondilusból vagy glicimeris fajokból készült ékszereknek a nyersanyaga az jellemzően a földközi tengermedencéből származik, úgyhogy itt igen hosszú távú cserekapcsolatokra utaló jeleket láthatunk. Ugyanígy a felhasznált szerszám nyersanyagoknál is időnként nagy távolságról kerültek ide, például csiszolt kőeszközök vagy patintott kőeszközöknek a nyersanyaga.
A lovat is ekkor már domestikálták?
Ebben a korszakban a ló domestikációnak még nincsen jele. Tulajdonképpen több ezer évvel későbbre tehető az időszak, amikor a háziartított lovak megjelennek, illetve elterjednek. És hát ugyanígy az igavonó állatokra vagy bármiféle ilyen szállítóeszközre utaló nyomok sincsenek, ezek is későbbi időszakban, már a részkör időszakában vették kezdetüket ezek a technikák.
Akkor érdekes, hogy a tengertől idáig gyalog hozták, vagy egyik csoport a másiknak adta át, vagy hogyan terjedtek ezek a tárgyak?
Hát valószínűleg csoportról csoportra terjedhettek. Bizonyos helyeken azért megfigyelhető, hogy egy-egy csoport jobb forráshelyekkel, vagy jobb kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett, tehát ez régiónként különbözik, hogy milyen az aránya ezeknek az egzotikus nyersanyagoknak, vagy tárgyaknak az egyes telőhelyeken.
Hogyan is néztek ki ezek az emberek? Hogyan írható? Milyen magasak voltak mondjuk a mostani emberi magasságukhoz képest, milyen volt az arc szerkezetük, esetleg itt még van-e valamilyen eltérés a mai emberhez képest?
Olyan értelemben, mint az ősember és a modern ember között természetesen már nincsen, tehát ők biológiailag már teljes mértékben a mai populációkhoz hasonlítottak, és hát arcrekonstrukciók itt ezeken a lelőhelyeken egyelőre nem nagyon készültek, viszont az antropológiai vizsgálatok alapján azért eléggé sok megállapítható ezeknek az embereknek a testalkatáról, illetve azokról a biológiai eltéréseikről, amik különféle krónikus vagy nem krónikus betegségeikkel hozhatók kapcsolatba. Sokszor a testükön a nehéz fizikai munkával kapcsolatos deformációk láthatók a csontszerkezetükben, aztán olyan fajta gyógyult törések, egyebek, amik hát a mindennapi életnek a velejárói, és hát különféle munkafolyamatokra vagy olyan helyzetekre utalnak, amik velük akkoriban történhettek. Sok érdekes adatot árulnak el a fogaik, ahol jóval kevesebb olyan civilizációs betegségnek a nyomait látjuk, amik ma általánosak, tehát például a fogszúvasodás létezik ugyan, de aránylag ritkább. Ezzel szemben például a fogatnak a kopása a táplálkozással kapcsolatban sokkal gyakoribb, mint a jelenkori populációkban. Az egy helyben lakás, meg a nagyobb társadalmaknak a összezártsága miatt kialakulnak olyan helyzetek, egészen pontosan a járványos betegségek elterjedésére gondolok, amelyek szintén a mai világban sokkal gyakoribbak, mint a korábbi vadászgyűjtögető népek között lehettek. Egy ilyen eset például bizonyos lelőhelyeken a tuberkulózisnak a megjelenése, ami hát itt egy igen korai európai megjelenést jelent.
Ha már itt az összezárt családokról van szó, azért gondolom, hogy más családokba házasodtak, mennyire jelenik meg ennek a nyoma esetleg a leletekben.
Ezeknek a folyamatoknak, tehát amikor többféle közösség keveredik, akár házasodás útján, ugye ez szokott lenni a néprajzirodalomban a leggyakoribb olyan fajta aktus, amikor embercsoportok egymással kapcsolatot létesítenek, akár tartósan is. Ezeknek a nyomait leginkább a kerámia készítésben tudjuk követni. A kiállításnak egyik legfontosabb mondani valója a kerámia díszítő stílusoknak, illetve technológiáknak a variabilitása egy-egy térségen belül, és hát itt nagyon sok olyan elemmel találkozunk, ahol hát látszik, látszik, hogy különböző csoportoknak a kiforrott technikái, kiforrott ízlése keveredik egymással, ezek találkoznak és kicserélik az információkat, esetleg új divatok születnek, és hát most annyira szisztematikusan kutatott már itt a Dél-Kelet-Dunántúlnak a területe, hogy tulajdonképpen szinte előhelyről előhelyre tudjuk követni ezeket a folyamatokat, vagyis intenzív kapcsolatban álltak egymással természetesen ezek a falvak, akár házassági vagy egyéb úton is emberek egyik településről a másikra kerülhettek, és hát elvitték a maguk jellegzetes technológia elképzeléseit, divatigényeit és egyebeket, és hát ennek a régészileg legjobban követhető nyomai azok a kerámia tárgyakon látható díszítő elemek, illetve a kerámia égetési technikája, festése és egyéb ilyen elemei.
Sajnos az embert, az emberiséget meghatározza a viszályok, a háborúk kérdése is, nem tudom, hogy a csoportok között ilyen összetűzések nyomát megtalálták-e.
Bizonyos, hogy voltak ilyen konfliktus helyzetek, de az újkőkor itt feltárt településein olyan különösebb agressziónak, vagy pláne ennél nagyobb esetleg csoportok közötti konfliktusoknak a nyomait nem nagyon találtuk. És hát olyan tárgyak is viszonylag ritkán fordulnak elő, amik kifejezetten fegyver jellegűek. Tehát a legtöbb tárgy az, ha fegyverként használható, és az tulajdonképpen a mindennapi élet munkaeszközei közül kerül ki leginkább. Tehát ha voltak is ilyen konfliktus helyzetek, itt ezeknek régészi nyomai nem nagyon fedezhetők fel, szemben mondjuk későbbi időszakokkal, ahol viszonylag gyakoribbak az ilyenfajta maradványok.
Talán elmondható, hogy ennek a kornak a felvirágzása épp ennek a békének is köszönhető volt. De még talán kanyarodjunk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy mekkorák voltak ezek az emberek, mert pár száz évvel korábbi ruházatokon, útorokon is lehet látni, mert akár pár száz évvel, nem, hogy pár ezer évvel ezelőtt is jóval alacsonyabb. Voltak, őket milyen magasnak kell elképzelni. Nem tudom, akik csecsemőkor túlélték, felnőttkort megélték, meddig éltek ezek az emberek.
Mindenképpen az átlag magasságuk az valamennyire eltérhetett a mai populációkétől, hiszen egészen más táplálkozási szokásokkal kell számolni, egészen más tápanyagbevitellel, egészen más reakcióval egyes betegségekre, tehát mindenképpen elmaradtak az átlagos méreteik a mai emberekétől, vagy a mai populációkétől. Ugyanígy az átlag életkoruk nyilván szintén elmaradt a mai emberétől, köszönhetően sokféle tényezőnek, de az átlag életkor számításnál tekintetbe kell vennünk a magas csecsemő halandóságot is, ami ugye ma szintén sokkal alacsonyabb természetesen. Közöttük akár a mai időskorúakkal egykorú embereket is találunk, tehát egyéni szinten nem maradt el nagy mértékben az életkoruk a mai populáció két oldalát, nyilván a 70-80 éves korosztály azért akkor már rendkívül ritkának számíthatott.
Hogyan lehet izgalmasan bemutatni egy kiállításban ezt a kort, hiszen azt gondolom, hogy a leletanyag az talán viszonylag egyszerű lehet, de milyen eszközökkel tudják interaktívvá vagy színessé, érdekessé tenni, amiben a teljes kor kibontakozhat a kiállításban?
Itt ugye többféle lehetőség is van, inkább afelé vittük el a hangsúlyt, hogy a vitrinekben viszonylag sokféle tárgy tematikus kompozíciókban látható, és mellettük pedig eléggé sok szöveggel felruházott magyarázó plakátokon keresztül próbáljuk ezeket az egyes tematikákat elmagyarázni, és hát viszonylag sok különböző formájú és szintű rekonstrukciós rajz kíséri ezeket a plakátokat. Ezen kívül a fiatalabb korosztályra is gondolva itt a kiállítás közepén egy kis újkőkori játszóházat is kialakítottunk, ahol egyrészt lehet egy kicsit az egésznek a hangulatát érezni, ahogy egy ilyen tapasztott agyagfalú épületbe besétál az ember, és az épületen belül pedig egykori tárgyaknak a rekonstrukciói helyezkednek el, amelyekkel egy kicsikét meg lehet közelebbről is ismerkedni, meg lehet fogni egy-egy pattintott kőeszközt, vagy egy csiszolt kőbaltát, esetleg egy kerámia edényt is. Ezen kívül pedig egy makett fogja bemutatni a feltárásoknak a általános képét, tehát egy olyan képet kell elképzelni, ahol éppen a nagy földgépek eltávolítják a talaj felső rétegét, és előbukkannak alóluk az újkőkori épületeknek a nyomai.
Említette, hogy ez több évnek a munkája, feltárása az utaknál, ilyenkor szokásos régészeti feltárások eredményeit összegzik most ezen a kiállításon, de esetleg magának a régészetnek voltak-e technikai újításai, ahogy ezeket a tárgyakat feltárták, megtalálták, tehát milyen eszközökkel dolgoznak, azt még röviden bemutatnám.
A feltárásnak az eszközei azok tulajdonképpen sok-sok évtized óta alapvetően nem változtak, viszont egy csomó olyan technológiai lehetőség adódott az elmúlt évtizedekben, amelyek sok szempontból mégiscsak megváltoztatták az ásatások menetét. Elsősorban a régészeti dokumentációnak a különböző formáira gondolok itt. Tehát például a digitális rajztechnikák, képalkotási eljárások eléggé sokban megváltoztatták az ástáson előkerült jelenségeknek a dokumentációját, és hát ezen kívül az ástást megelőző úgynevezett roncsolásmentes módszereknek a használatát is széles körben elterjesztették az elmúlt évtizedekben, tehát jelentős mennyiségű légifotó, aztán geofizikai felmérés és mindenféle környezetrekonstrukciós technika is kíséri ezeknek a feltárásoknak a menetét, amivel nyilván sokkal jobban tudjuk látni az egykor élt közösségeknek a környezetét is, és olyan eljárásoknak a széles körű alkalmazását is az elmúlt évtizedekhez lehet kötni, mint például az abszolút kronológiai vizsgálatokét, elsősorban a radiokarbon vizsgálatokra gondolok itt, amiket hát bizonyos szinten már elég régóta alkalmaznak, de az utóbbi évtizedekben nagy szériákon mért és statisztikai módszerekkel, modellált adatsorokkal dolgozhatunk, amik sokkal megbízhatóbbak. Hát adott pillanatban 50-60 évre tudunk eltezni egy-egy ilyen mintát, ami hát egy 7-8 ezer éves időszakban azért eléggé jó eredménynek számít.
Ahhoz, hogy az új kőkori leletekhez lejusson az ember, néha más korok leletein vagy régészeti anyagán is át kell ásni magukon ott a régészeknek, hogy hogyan kell ezt elképzelni?
Természetesen igen, tehát itt azért felülrétegződések előfordulnak, de mindenképp úgy kell elképzelni, hogy mindenféle régészeti korú maradvány természetesen egyenrangú módon tárunk fel és kezelünk, tehát igaziból nem lejutunk az újkőkorhoz, hanem föltárjuk a felsőbb rétegeket, és aztán az alsóbbakat attól függően, hogy egy-egy lelőhelyen éppen ezek hogyan fedik egymást. A nagyfelületű feltárásokon mondjuk a záró rétegeket általában földgépek távolítják el ugye a hatalmas méretű felületeknek megfelelően, tehát ott azért ilyen finomabb munkákra kevesebb lehetőség van, de mindenképpen minden korszakkal egyenrangúan foglalkoznak ilyenkor a kollégák.